Kedves hallgatom! Hóseás próféta könyvének magyarázatát folytatjuk. Efraim hegyes vidékén, a világ térképein is kisvárosként megjelenő településen élt két fiatal. A fiút Hóseásnak és a lányt Gómernek hívták. Megszerették egymást, és minden úgy ment tovább, ahogy már milliószor ismétlődött a világon, de sohasem vált unalmassá. Nem gondolom, hogy túlságosan sok képzelő erő kell hozzá, hogy magunk előtt lássuk őket, mint szerelmeseket. Aztán valami kiszámíthatatlan ok miatt Gómer félrelépett. Prostituáltá lett. Hóseás szíve összetört, és szégyen töltötte be a lelkét. Gondolhatta volna, hogy a mózesi törvény szigorát követeli Gómer esetében. A város vénei elé vihette volna őt, és követelhette volna a törvény végrehajtását. Ebben az esetben halálra kövezték volna, mert megcsalta őt. Biztosan igazat adtak volna neki. Vajon nem emlékeztet ez téged egy másik történetre, amely valami 700 évvel később történt ugyanazon a hegyvidéken, amikor egy József nevű férfi eljegyzett egy Mária nevű lányt. Az alapvető különbség az volt, hogy József információja téves adaton nyugodott, és angyal jött az égből, hogy helyesbítse, de Hóseás információja megfelelt az igazságnak, mert Gómer valóban vétkezett. Ennél a különös pontnál kezdődik Hóseás könyve. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Hóseás könyve első rész, második vers. Egyes magyarázók szerint ez csupán allegória, ami sohasem történt meg a valóságban. Az ilyenféle igeértelmezés kilúgozza Isten igéjét egy veszélytelen megoldással, ami inkább beteggé tesz, mint hogy serkentene. Nézzünk ezzel szembe, Isten megparancsolta Hóseásnak, hogy szegje meg a mózesi törvényt. A törvény azt mondta, hogy meg kell a nőt kövezni, de Isten úgy szólt, hogy vegye feleségül. Amit Isten Hóseásnak parancsolt, az ellen fellázadhatott lényének minden porcikája, de Hóseás nem zúgolódott, teljes mértékben engedelmeskedett. Szent házasságra lépett Gómerrel, és nevét adta neki. Ő házába ment, mint felesége. Figyeld meg, mit mond Pál apostol, amikor ilyen kapcsolatról beszél. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Első Korintusi levél, 6. rész, 16. vers. Hóseás otthona sivatagi szigetté vált a bírálat tengerében. A helyi társadalomban az volt az elkülönítő lakosztály. Okloksság esetében sem szakadt volna meg jobban az otthon kapcsolata a külvilággal. Szegény Hóseás. Aztán gyermekek születtek a családban. 3 gyermek, 2 fiú és 1 lány. Nevük és azok jelentése szörnyű történetről árulkodnak. Még szélesebb körű a jelentésük és üzenetük Izrael népének. Jezréel volt a legidősebb, neve azt jelenti, hogy Isten szétszór, és Isten bosszút áll. Isten azt mondta Hóseásnak, hogy ez közvetlenül Jéhú házára vonatkozik. Jól lehet, Jéhú véghez vitte Isten útmutatásait, hogy pusztítsa el Aháb házát, de ő ezt keserű gyűlölettel és nagy személyes bosszúvágyjal végezte el. Ezért Isten így szólt: megítélem, szétszórom Izraelt, de irgalom lesz az ítéletemben. A második gyermek neve Lóruhámá lett, ami azt jelenti, hogy sohasem ismeri az apai irgalmat. Nem azért, mintha árva lett volna, hanem azért, mert nem tudta, hogy ki volt az apja. Milyen nagy botrány volt ez Hóseás házában? Isten e körülmény által ezt mondja az északi királyság népének, amely bálványozásba merült. Nem ismeritek meg irgalmamat, mert nem vagyok atyátok. A harmadik gyermeket Ló Amminak nevezték, ami azt jelenti, hogy nem az én népem. Ha ezt egyes számba tesszük, akkor azt jelenti, hogy nem gyermekem. Milyen nagy üzenet volt ez Hóseás korának? Milyen félelmetes üzenet a mi korunknak, amikor a liberális teológia azt állítja, hogy minden ember Isten gyermeke. Isten azt mondja, hogy tévednek. Neki nincsenek törvénytelen gyermekei. Isten így szól. Én tudom, kik az én gyermekeim. Azt gondoljátok, hogy gyermekeim emberi kapcsolatnak a leszármazottai? Egyáltalán nem. Egy-egy ember csak a Jézus Krisztusban való hit által válik gyermekemmé. Az Úr Jézus azt mondta korának emberei előtt, akik állították, hogy Ábrahám fiai, ti az ördög atyától származtok. Nem állíthatták tehát, hogy Isten gyermekei. Vajon rád illik ez, hogy Ló Ammi? Isten gyermeke lettél már, vagy pedig törvénytelen gyermek vagy? Hadd biztosítsalak arról, hogy Isten gyermekévé válhatsz, mert megvan írva, akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első rész, 12. vers. Hóseás otthonának szomorú a története, és ez tovább folytatódott. Gómer elhagyta az otthont. Visszatért előbbi foglalkozásához, és közönséges prostituáltá vált. Isten bizonyára ezt mondta ennek a férfinak. Hóseás, minden tőled telhetőt megtettél. Próbáltad átalakítani az asszonyt, de nem változott meg. Most már engedd futni. De Isten mégis ezt mondta, menj utána, és hozd vissza az otthonodba. Hóseás utána ment. Az asszony nem akart visszamenni. Akkor elküldte a gyermekeket, hogy könyörögjenek anyjuknak. De még ezek után sem tért vissza. Akkor, mint ahogy az ilyen nőkkel tették abban a korban, saját magát eladta rabszolgának. Hóseás utána ment, és visszahozta, visszavásárolta őt a családnak. Milyen kifejező képe ez a mi megváltónknak. Ő teremtett minket, és hozzá tartozunk. Aztán vétkessé váltunk, mert eltávoztunk tőle, és a világnak adtuk szeretetünket, kedvességünket, időnket, mindenünket. Miközben bűnösök voltunk, ő lejött erre a földre, és visszavásárolt minket szennyes állapotunkban, hogy az ő törvényes gyermekeivé tegyen. Milyen nagy ez a szeretet? Vajon Gómer ezután az esemény után hűséges feleséggé vált? A feljegyzés nem mondja el róla, de látjuk Hóseást, aki egy gyalázattól sérült otthonból lép ki, és odaáll a nép elé, miközben vérzik a szíve. Szomorúsága tűrhetetlen, és könnyáradat folyik végig az arcán, miközben Izrael népét hibáztatja ezekkel a szavakkal. Hűtlenekké váltatok Istennel szemben. Tudom, hogy Isten miként érez, mert én is hasonlót érzek. Összetörtétek Isten szívét. Milyen kifejező kép ez Izraelről és Istenről? Hóseás kárhoztatta a nemzetet. Bűnösnek nyilvánította őket az összes bűncselekmények között a legsúlyosabb bűncselekmény miatt. Egyszerűen beszélt, de világosan elmondta, hogy bűnük a lehető legfeketébb, és csak Isten büntetésére számíthatnak. Ez a nép, amely valamikor ismerte Istent, amelyet kiszabadított Egyiptomból, és amelynek ezt mondta, láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és miként hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz vontalak titeket, ők mégis hátat fordítottak Istennek, és aranyborjút készítettek maguknak. Kóseás korában nem tanulták meg leckéjüket, és abban az időpontban, az északi királyságban két aranyborjút tiszteltek. Az emberek elfordultak az élő és igaz Istentől, hogy a borjúkat imádják. Izrael a parázna szerepét játszotta. Bűne a legnagyobb bűn volt a világon. Talán ezt mondod erre. Azt gondoltam, hogy a hitetlenség a legnagyobb bűn. Bizonyos értelemben a hitetlenség a legnagyobb bűn, de az nem cselekmény, hanem állapot. Mindnyájan Isten elleni lázadásban születtünk. De hála legyen Istennek, Krisztus halála megfizette a büntetést a bűneinkért, és ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, ő megvált minket. Igaz, hogy a hitetlenség szörnyű bűn, amire nincs orvosság, mert az orvosság a Krisztusban való bizalom. Amikor valaki továbbra is hitetlenségben él, elutasítja ezt az orvosságot. Van egy másik bűn is, amit a világon a legnagyobbnak tekinthetsz, ez a világosság elleni vétek. Jézus Krisztus evangéliuma világosságának az elutasítása a világosság elleni vétek. Őszintén szólva, inkább állnék Isten ítélő trónja előtt, mint bálványimádó Afrika legsötétebb dzsungeléből, mint gyülekezeti tag, aki ismételten hallotta az evangéliumot, és elutasította azt. De ez nem a legnagyobb bűn. A legnagyobb bűn az egész világon a szeretet elleni vétek. Ez rosszabb minden másnál, és ezt az üzenetet közvetíti Hóseás próféta. Gómer nem csak abban volt vétkes, hogy megszegte a házastársi fogadalmat, ami magában véve is elég rossz volt, hanem vétkezett az ellen a személy ellen, aki szerette őt. Ez a bűn a legsúlyosabb. Ha valaki Isten ellen és a megváltó ellen vétkezik, aki szereti őt, az súlyosabb bűnt követ el, mint amilyen az animizmus vagy a pogány világ állatimádata. A pogányság bűne semmi ahhoz a bűnhöz képest, mint amit Isten szeretete ellen elkövetnek az emberek. Ez mélyebb és sötétebb, mint az alvilági erkölcstelenség és a földön elburjánzott sátánimádat. Hóseás tudta, mi a bűn, és tudta, mi a szeretet. A szeretet elleni bűn súlyosbított bűn. Izrael jobban ismerte Isten szeretetét, mint bármelyik más nemzet. Tudta, mi a szabadítás, megváltás, védelem, megbocsátás, kinyilatkoztatás, szeretet. Izrael mégis hátat fordított Istennek, és odafordult a néma bálványokhoz. Ez a bűn volt a leggonoszabb. Isten azonban nem adta föl az ő népét. A szeretetnek diadalmaskodnia kell. Hadd emeljek ki csupán három verset Hóseás proféciájából, amely elmondja Isten történetét. Az elsőben a vádat fogalmazza meg. Bálványokhoz szegődött Efraim, hadd tegye. Hóseás könyve, 4. rész, 17. vers. Az Efraim elnevezés szinoním az Izrael névvel, és Izraelt lelki házasságtöréssel vádolja. Aztán figyel meg a végtelen Isten végtelen nagy szeretetéről szóló fejezetet. Hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Hóseás könyve, 11. rész, 8. vers. Isten azt mondja, hogy nem tudja föladni Izraelt. Túlságosan szereti őt. Ez az oka annak, hogy Hóseást visszaküldi Gómerért másodszor és harmadszor is. Tudatni akarta Hóseással, hogy miként érez Izrael iránt. Végül itt a győzelem. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libanoni bor. Kóseás könyve, 14. rész, 8. vers. Eljön egy nap, amikor Izrael visszafordul Istenhez. Ez vezet minket ahhoz a meggyőződéshez, hogy Gómer végül megváltozott, és jó feleséggé és jó édesanyává lett. Efelől nem lehetünk bizonyosak, de biztosak lehetünk abban, hogy Izrael egy napon visszatér Istenhez teljes szívéből. Lehet-e ezt rád és rám alkalmazni? Vajon a lelki paráznaságnak ez a döbbenetes leírása beleillik-e korunk hívőinek az életébe? Igen. Az egyházat úgy írja le az írás, mint Krisztus menyasszonyát. Eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. 2. Korintusi levél, 11. rész, 2. vers. Az efézusi gyülekezetnek ezt mondta az Úr Jézus. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Jelenések könyve, 2. rész, 2. és 4. vers. Nem elég, hogy helyes legyen a tanrendszerünk, és aktívak legyünk Krisztusért végzett szolgálatunkban. Ezek fontosak, és megvan a helyük, de a szeretet a lényeges. Elhagytad első szereteted? Szereted-e ma az Úr Jézust? Kóseás neve azt jelenti, hogy üdvösség. Ez egy másik formája a Jósua névnek, ami a görög Jézus név héber formája. Az egyház az új szövetségben Krisztus menyasszonya, de a mi Hóseásunk egy lelki paráznával kötött házasságot. A Jelenések könyve 17. részében a Biblia legfélelmetesebb képét láthatjuk. Ez az egyháza személyesíti meg, és nagy paráznának, Babilon titkának nevezi. Ez az az irányzat, amifelé tart korunk szervezett egyháza. Milyen sok hívő igyekszik elhallgatni kiábrándultságát, és a lelki tapasztalatok világának ürességét pusztán azzal, hogy nagyon elfoglalja magát. A világban nincs semmi más, csak ideges agitáció. A szívük mélyén nem tudják ezt mondani. Szeretem őt, hű vagyok iránta. Urunk könnyek között vádolja a lágymeleg gyülekezetet. Isten sajnálja azt az embert, aki lágymeleg asszonyt vett feleségül. Isten sajnálja megváltónkat, aki olyan gyülekezetet választott, amely lágymeleg. Ezt mondja, mennyire akarnám, hogy meleg légy vagy hideg. Hadd legyek nagyon személyes, és hadd kérdezzem meg, milyen kapcsolatod van Krisztussal? Valami felhő vonult közéd és a megváltó közé? Spurgeonről van egy történet, aki hirtelen megállt az utca közepén, és kezdett imádkozni. Amikor átért a másik oldalra, társa megkérdezte tőle, miért álltál meg az utca közepén? Spurgeon ilyesfélét válaszolt. Felhő ereszkedett közém és Krisztus közé, és még addig sem hagyhattam meg a felhőt, amíg átértem az utca túlsó oldalára. Mielőtt az Úr Jézus feladatot bízott volna Simon Péterre, feltette neki ezt a szívszaggató kérdést. Szeretsz-e engem? Ez éppen annyira időszerű és elengedhetetlen kérdés ma, mint amilyen fontos volt kora hajnalban ott a galileai tengernél. Amikor hátat fordítsz valakinek, aki annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, akkor nem csak valami rosszat teszel, hanem egyszerűen hitetlenül elfordulsz tőle, és elköveted minden bűn között a legsúlyosabbat. Elfordulsz Istentől, aki szeret, és aki meghalt érted. Nincs ehhez hasonló súlyos bűn a világon.